Farkas Erzsébet és Krisz Beáta. További kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Több mint 2 millió forintos orvosi műszert adományozott a Heves vármegyei Markot Ferenc Kórház fülorgégészeti osztályának a Rotary Klub Eger. Jégről mentési gyakorlatot szervezett Sástón a Gyöngyösi Katasztrófa Védelmi Kirendeltség. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk! Egy digitális mobil endoszkópot adományozott a Rotary Klub Eger a Heves vármegyei Markot Ferenc Kórház fül-orgégészeti osztályának. A kezdeményezéshez a keretösszeget a tavalyi patakparti kacsaparti jótékonysági esemény során gyűjtötték össze. A közel 2 millió forintos eszköz rendkívül hasznos a páciensek állapotának diagnosztizálására, hiszen mindennapi használatba fog kerülni. Tette hozzá dr. Rácz Tamás, a Heves vármegyei Markot Ferenc Kórház fülorgégészeti osztályának főorvosa, audiológus szakorvos.
Ha magyarra akarom lefordítani, akkor ez egy orr, garat és gége hajlékony endoszkóp. Ennek az eszköznek a segítségével nagyon részletesen a felső légutaknak valamennyi rejtett zugát át tudjuk nézni és tudjuk vizsgálni. A felső légutaknak vannak olyan területei, amik a hagyományos, ugye homlokreflektoros, kukucskálós idézőjelben vizsgálattal nem 100%-osan hozhatók látótérbe. Eddig a különböző tükrök segítségével, úgynevezett indirekt módszerekkel a tükörképét tudtuk látni azoknak a rejtettebb területeknek, amelyekre kíváncsiak voltunk. Ezek egyrészt ilyen módon korlátozottan értékelhetők, míg ezzel a direkt technikával nagyon részletesen és pontosan tudjuk felmérni az elváltozásokat. Gyulladásos megbetegedéseket, a orr-orr melléküregek gyulladásos megbetegedéseit, gyerekeknél a megnagyobbodott ormandulát tudjuk korrekten vizsgálni. Azon túlmenően, hogyha tovább haladunk, akkor a orgarat egyéb elváltozásait is, illetve a hangszalagok égje szintjében szintén az ott található gyulladásokat, de természetesen azért minden ilyen endoszkópos vizsgálatnál a daganatos betegségeknek a korai felismerése az, ami nagyon-nagyon fontos. Ezen daganatos megbetegedéseknél pedig rögtön tudjuk digitálisan képi formában rögzíteni a betegség kiterjedését, ami megint a staging, tehát az állapot meghatározás szempontjából nagyon fontos, amelyre aztán a kezelési terv felépítése alapul. Tükör segítségevel történt, indirekt vizsgálatok voltak, ezeknél lényegesen több kooperációra volt szükség a betegek részéről, illetve volt már azért fibroszkópos lehetőség is az utóbbi néhány évben, de nagyon szűkös volt a kapacitás, tehát gyakorlatilag minden fülorgégészeti vizsgálószékhez kellene ilyen eszköz.
A mostani adományt a fülorgégészeti osztály fogja alkalmazni, ám fontos kiemelni, hogy az aneszteziológiában, a sürgősségi betegellátásban, a gyermekgyógyászatban, továbbá számos más egészségügyi szakterületen lehet használni a mobil endoszkópot, mondta el rádiónknak dr. Nagy Márton, a Rotary Klub Eger elnöke.
Külön kiemelném a támogatóink köréből azt a nagyszámú érdeklődő tömeget, akik jelen voltak az augusztus 20-ai patakparti kacsapartinkon. Egri, Sevesvár megyei lakosok, városunkba látogató turisták, és korosztálytól nemtől függetlenül nagyon széles volt az érdeklődők skálája. Én azt gondolom, hogy a rendezvényünk több szempontból is elérte a célját. Egyrészt ott a helyszínen a mosolygó, csillogó szemű arcokban teljesedett ki a projektünknek az egyik célja. A másik pedig, amire egy kicsit várnunk kellett, a mai nap hozta el ezt a második célt, amikor is át tudtuk adni ezt a mobil fibelolaringoszkóp készüléket a Hevesvár megyei Markot Ferenc kórház javára. A támogatóink sorából nem feledkezhetünk el azokról sem, akik a rendezvényünk lebonyolításában segítkeztek. Én nem is emelnék ki senkit ebből a csokorból, hiszen nagyon sokan támogattak minket. Én így összegezve, hogy összességében szeretném mindenkinek megköszönni a támogatását. Korábban 7 egri óvodát szereltünk fel sószobákkal, amely a fiatalokat segítette, hogy itt a légúti megbetegedések megelőzésében és a gyógyításában játszik szerepet mai napig ez a 7 egri sószoba. Viszont úgy gondoltuk, hogy egy kicsit szakítunk ezzel a hagyománnyal, és megpróbálunk egy szélesebb spektrum számára kedvező felajánlást tenni, és így nem csak a fiatalok számára, hanem akik már régebb óta fiatalok, azok számára is elérhető ugye itt a gyógyítás során ez az eszköz, és segítségére lehet egy szélesebb közönség gyógyulásában ennek az eszköznek a használata.
Stankovics Éva, az intézmény igazgatója méltatta a nagy lelkű adományt, ezen felül elmondta. Célkitűzései közé tartozik, hogy a Hevesvár megyei Markot Ferenc Kórház az észak-keleti régió legszínvonalasabb egészségügyi intézménye legyen. Ennek érdekében számos eszköz beszerzését valósították meg az utóbbi években.
Helybe tudjuk vinni oda, ahol az ellátás során szükség van rá, tehát nem a beteget kell mozgatni az intézményben. Egy óriási technikai előrelépés biztonságos, lehetővé teszi a folyamatos működést, könnyű vizsgálatot, könnyű beavatkozást, rögzíteni lehet a vizsgálatot, amit vissza lehet tekinteni a beteg felhőjébe, fel tudjuk tölteni a képanyagot, tehát nagyon sok lehetőséget hordoz magába, és hát nem beszélve arról a társadalmi kezdeményezésről, amit ezáltal a kórház kapott. Tudatosan fejlesztjük az osztályainkat. Amikor megkérdeznek bennünket, például a Rotary Klub is, hogy mire lenne szükség, akkor ez egy közös konszenzus alapján dől el. Megbeszéljük vezetőtársaimmal, a szakmával, hogy mi az a következő lépés, aminek az intézmény fejlődése érdekében következnie kell, és közösen alakítjuk ki ezeket az eszközbeszerzési terveket. És hát azért nem utolsó sorban én azt gondolom a legfontosabb cél ebben az, hogy a hozzánk forduló betegek a megfelelő ellátást kapják, ne kelljen ezért elutazni, hanem egy modern kórházban, modern körülmények között tudjanak gyógyulni, mert ez a legfontosabb feladatunk, mind a mellett, hogy nagyra törő álmaink vagy céljaink vannak. Én nagyon bízom benne, hogy ennek az évnek több meglepetése is lesz, és bízom benne, hogy évvégére, az év második felébe elérünk egy olyan állapotba, amikor már arról számolhatunk be, hogy a sebészeten, urológián, nőgyógyászaton, fülorgégészeten a kollégák tanulják a robotsebészeti eljárást itt működő roboton, de én bízom benne, arról is beszámolhatunk, folyamatban van ez a pályázat is, hogy az intézmény energetikailag több milliárd forintból meg fog újulni. Tehát az egri kórház, én azt gondolom, hogy elindult egy komoly fejlődési úton, és ez az év, ez meghatározó lesz ebből a szempontból.
Jégről mentési gyakorlatot szervezett január 20-án Sástón a Gyöngyösi Katasztrófa Védelmi Kirendeltség hivatásos, valamint önkéntes tűzoltók részére. A felkészítés célja, hogy a beavatkozó állomány gyakorolja a jégről mentés szakszerű mozzanatait, valamint felhívják a figyelmet a jégen tartózkodás veszélyeire. A tréningen 20 hivatásos, illetve 17 önkéntes tűzoltó vett részt, emelte ki a Heves Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szóvivője. Nagy Csaba hozzátette, a befagyott tavak jegére nem ajánlott rámenni. A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog.
A gyakorlat feltételezése szerint egy tanulókból álló csoport tagjai szétszélettek Sástón. A létszám ellenőrzés során 6 fiatalt nem találtak meg, kísérőik pedig a 112-es segélyhívószámon segítséget kértek. A Vármegyei Műveletirányítási Központ több tűzoltóegységet riasztott a helyszínre. A hivatásos és önkéntes egységek drónnal és egy keresőkutyával kezdték meg az eltűntek felkutatását. A drón hőkamerája, illetve a kutya segítségével 5 fiatalt megtaláltak a közeli erdőben, és egyikük meg is sérült. A tűzoltók kötélpályán keresztül hordágyba rögzítve mentették a sérültet, majd korddal a melegedő helyre vitték őt. Egy fiatal azonban a tó jegére merészkedett és be is szakadt. A tanulót egy életnagyságú és súlyú bábu személyesítette meg. A tűzoltók létrákat fektettek a jégre, azokon közelítették meg a bajba jutottat, köteleket kötöttek rá, majd kihúzták a jeges vízből. A hivatásos tűzoltókat követően az önkéntes egységek is gyakorolták a jégről mentés és a jeges vízből mentés mozzanatait. Az állomány nagy hangsúlyt fektetett a biztonságra. Egy ilyen beavatkozás során nagyon fontos, hogy a mentést végrehajtóból ne váljon mentendő személy. A vékony jégen egy kis hiba, vagy akár egy figyelmetlenség miatt is könnyen beszakadhatunk a jeges vízbe, amellyel csak fokozzuk a bajt. A készenléti szervek munkáját azzal is tudjuk segíteni, hogyha nem vállalunk fölösleges kockázatot. Tilos a szabad vizek jegén tartózkodni éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, járművel, kikötő és veszteglőhelyek területén, továbbá a folyóvizeken és azok mellékágain. Az alapvető szabályok betartása mellett előfordulhatnak tiltó rendelkezés alá eső területek, ahol a jégen való tartózkodás tiltó táblákkal is szabályozzák. Minden vízfelületnek van egy kezelője, ez lehet önkormányzat vagy egy horgásztársaság. Ezek feladata, hogy megmérjék a jég vastagságát, és megfelelő vastagság esetén kijelöljék a sportolásra alkalmas jégfelületet. Csak a kijelölt területen szabad a jégre menni. Ha a jégen ropogást, recsegést hallunk, azonnal hasaljunk a jég felületére, és próbáljuk meg a part felé hason csúszva eljutni. Minél nagyobb testfelülettel legyünk a jégen, ezzel is csökken annak a veszélye, hogy beszakad alattunk. Ha egy beszakadt embernek segítünk, nagyon fontos, hogy ne kezdjünk meggondolatlanul hanyat-homlok cselekedni, hiszen amellett, hogy a saját életünket kockáztatjuk, további beszakadásokat is előidézhetünk. Ha van a közelben egy létra, egy kötél, hosszú erőság, vagy nagyobb deszka, ezekkel is megpróbálhatjuk kihúzni a bajba jutott ember, de akár még egy összecsomózott ruhákkal is tudunk segíteni. Ha a környezetünkben valaki jeges vízbe esik, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívó számot. A tűzoltók segítenek a fagyos vízből kihúzni az embert, a mentők pedig ellátják. Ha a tűzoltók kiérkezése előtt sikerül kihúznunk a bajba jutott embert, azonnal vigyük fűtött helyre, és a vizes ruháit levéve öltöztessük meleg ruhába. Fokozatosan kell felmelegíteni a kihűlt testet, tehát tilos a forró zuhany vagy a fürdő. Langyos vízzel kezdjük, így emelve fokozatosan a hőmérsékletet. Mindig kövessük és vegyük nagyon komolyan a mentőszolgálat diszpécserének utasításait. Ha beszakadt jég alá került a személy, a mentési kísérlet már csak felkészült szakemberek tudják elvégezni.
Regionális híreink végén az időjárásról. Pénteken általában erősen felhős vagy borult párás időre van kilátás, de egyes körzetekben hosszabb napos időszakok is lehetnek. Néhol vegyes halmazállapotú csapadék, ónos eső is előfordulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg helyenként a déli-délkeleti szél. A hőmérséklet pénteken napközben nagyrészt 0 fok körül, vagy az alatt valószínű. kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. január 22-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az összeállítás szerkesztőjét Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. Indul a 2026-os személyi jövedelemadó szezon. Biomassa fűtőmű létrehozását tervezi az EGRI önkormányzat. Vigyázat, adathalászok! A NAV nem küld e-mailt. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! A távhőszolgáltatás energiahatékonyságának növelése, a földgáz függőség csökkentése, valamint a megújuló alapú hőtermelés részarányának növelése a célja annak a biomassa fűtőműnek, melyet a Jedlikányos energetikai program keretében valósítanak meg az Egererdő ZRT tűzifa centrumában Felnémeten. A létesítmény fa apríték tüzeléssel működik, továbbá a városi távhőhálózathoz kapcsolódva biztosítaná a hőtermelést. A jelenlegi földgáz alapú fűtési rendszer mind ár, mind ellátás biztonsági szempontból jelentős kockázatot hordozott, ismertette dr. Bánhidi Péter, az EVAT EGRI vagyonkezelő és távfűtő ZRT vezérigazgatója.
Első lépése ennek a projektnek, ugye most túl vagyunk egy beadott pályázaton, a Jedlikányos energiahatékonysági program keretében, ennek az elbírálása várhatóan februárban, legkésőbb március elején fog megtörténni. Amennyiben a pályázatunk nyertes lesz, ez két elemet fog magában foglalni. Egyrészt egy 2x4 megawatt teljesítményű biomassa fűtőműnek a létesítését, és ehhez kapcsolódóan egy olyan csővezetékpárnak a kiépítését, amellyel a biomassa fűtőműben megtermelt hőenergiát be tudjuk csatlakoztatni a meglévő távfűtő hálózatba. Tehát ez a programnak a két fő eleme, és ezen kívül kapcsolódó beruházásokra is sor kerül, amelyek az üzembiztos működést szolgálják. Mindenképpen diverzifikálja a hőtermelést, ugye jelenleg szigorúan gázüzemű hőtermelés zajlik a fűtőműben, ugye ezt fogja kiegészíteni ez a biomassa alapú fűtési rend, ezáltal ugye egy nagyobb energiabiztonságot tudunk elérni, és energiahatékonyságot, és csökkenteni tudjuk a gázfüggőségünket. Én a fűtőmű tekintetében tudok ezzel kapcsolatban nyilatkozni, a Felsővárosban közel 5000 háztartásban, és ezen kívül 17 intézményben van távfűtéses fűtés, és ugye ez jelenleg mind gázüzemmel valósul meg.
A biomassa felhasználásával Eger lakosságának fűtése biztosított lesz. A fejlesztés az országos energiapolitikai célokhoz kapcsolódik, mely a távhőszektor korszerűsítését, illetve a hosszú távú városüzemeltetési és fenntarthatósági stratégiát biztosítja. Hangsúlyozta Wagner Ákos, Eger polgármestere.
Az elmúlt években lehet látni, hogy Magyarországnak az energetika biztonság és az energetikai szuverenitás az egy nagyon fontos terület, hiszen kitettségünk van gáz és kőolaj tekintetében. Az EGRI fűtőmű tekintetében gázzal körülbelül 5000 lakást és több közintézményt látunk el távhőszolgáltatással, aminek a gáz a alapja. Ez a beruházás, amit megvalósítunk, körülbelül 5 milliárd forint értékű beruházás lesz. Ezzel el fogjuk tudni érni azt, hogy ez a energetikai mix, amiből jelenleg 100%-ból gázzal szolgáltatunk, körülbelül 45-50%-ba átalakul megújuló energiaforrásra, egy fa alapú, egy apríték alapú energiával fogjuk tudni a távhőt szolgáltatni továbbiakban, hosszú távon biztosan a helyben lakó egriek számára. Korábban a EVAD ZRT nyert egy dimapos pályázatot, ahhoz szükség volt ahhoz, hogy azokat a analóg rendszereket lecseréljük digitális rendszerekre, amelyeken keresztül tudjuk bizonyítani azt, hogy milyen mennyiségű hőfelhasználással foglalkozunk. Ez az alapja, a belépő pont a tekintetben, hogy ebben a bizonyos érdeklányos tervben lévő pályázatban el tudjunk indulni, és ezt az üzemet el tudjuk készíteni. Ugye nem csak Eger, hanem az egész ország, és ezen belül Egernek, hiszen hogyha egy gázellátási problémánk van, vagy kőolajellátási problémánk van, akkor a gazdaságon kívül jelenleg a háztartásokat is itt Egerben nem tudjuk ellátni jelenleg távhővel, vagy nem tudnánk ellátni távhővel. Tehát ezzel a projekttel viszont a helyi energiát a helyben 10-15 kilométeres körben lévő erdőkből származó alapanyagból tudjuk kiszolgálni távhővel a Egerben élőket. Így gyakorlatilag az energiabiztonságunk, az energetikai stabilitás nőni fog. Ez egy hosszú távú projekt, ezt 10-15 év alatt fogják érezhetően eredményt hozni az egriek számára.
Dobre Kecsmár Csaba, az Egereldő ZRT vezérigazgatója a fenntarthatóságra helyezte a hangsúlyt. A továbbiakban elmondta, a beruházással továbbra is a környezettudatos energiafelhasználásra törekszenek.
Az Egereldő ZRT nagyjából 15 évvel ezelőtt, tehát 2010-ben kezdte meg a felnémeti tűzifódalnak a kialakítását. Az elmúlt 15 évben folyamatosan fejlesztettük ezt a telepeljünket, és az EVAD ZRT-vel közös projektben, ugye, ami egy 2x4 megawattos teljesítményű fűtőmű kialakítását célozza, ez kapcsolódna az Egereldő már meglévő tűzifódvarjához két szálon is, hiszen a tűzifódvar melletti telek részünkön valósulna meg maga a fűtőmű, és a tűzifódvaron keresztül valósulna meg a fűtőanyaggal való ellátása ennek az új fűtőműnek. Mert az Egereldő ZRT-nél a hatóságok, körzeti erdőtervek és hatóságok által, mind erdészeti, mind természetvédelmi hatóság által jóváhagyott éves fakitermelési lehetőségünk, ez mintegy 330-340 ezer bruttó köbméter, ebből az évente realizált mennyiségünk durván 230-240 ezer köbméter, tehát gyakorlatilag az elmúlt 15-20 évben ugyanezekről az arányokról beszéltünk, tehát soha nem használtuk ki a hatósági engedélyeinkben szereplő mennyiségeket, és hogyha a megtermelt fához viszonyítjuk ennek a fűtőműnek a majdani tűzifa igényét, tűzifa szükségletét, akkor azt mondhatjuk el, hogy nagyjából az Egereldő éves fakitermelésének nagyjából az 5%-át éri el az a mennyiség, ami majd az egy esetleges csúcsüzem esetén szükséges lehet majd ebben az új fűtőműben. Tehát mindenkit szeretnék megnyugtatni, hogy a környező erdőkre semmilyen többlet nyomás nem fog jelenteni ennek a fűtőműnek a megépítése. A pályázatban egy 2030 körüli céldátumot irányzott elő a pályázó EVAD ZRT, ugye ez egyrészt egy Európai Uniós kötelezettség is, hogy a jelenlegi fosszilis fűtőanyag, ugye, ami gázt jelent a jelen esetben itt az EVAD-nak a fűtőművében, ezt 2030-ig kellene kiváltani a részben, de mivel még maga a pályázat nem került elbírásra, ugye a sajtótájékoztatón februári, esetleg márciusi dátum hangzott el a pályázat elbírása szempontjából, ezért nagyon nehéz még befejezési dátumot tippelni is.
Elindult a 2026-os személyi jövedelemadó szezon. A 2025-re vonatkozó személyi jövedelemadó bevallások tervezetét idén is elkészíti a NAV, de akik mégis maguk töltenék ki a nyomtatványt, már hozzáférhetnek az SZJA bevallás webes kitöltő programjában. A személyi jövedelemadó bevallásának és befizetésének határideje 2026. május 20-a, mondta el dr. Paskujné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal a honlapján, a nav.gov.hu weboldalon minden információt közzétett az SZJA bevallással kapcsolatban. Egy rövid tájékoztató segíti az adózókat az eligazodásban, amely tartalmazza a 2026-os SZJA bevallás időszak határidőit, a legalapvetőbb tudnivalókat. Lépésről lépésre követhetők az aktuális teendők. Idén sem változott az SZJA bevallás benyújtásának módja. A Nemzeti Adó és Vámhivatal a rendelkezésre álló adatokból elkészíti a bevallási tervezetet a magánszemélyeknek, az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyeknek. Ez a kör a NAV által elkészített bevallási tervezetet ellenőrizve, kiegészítve, illetve véglegesítve az LCL felületen adhatja be legegyszerűbben és leggyorsabban. A tervezetek március 15-től érhetők el, ügyfélkapu plusz, illetve DAP azonosításra van szükség. Az SZIA bevallás önállóan is elkészíthető, amely szintén a NAV SZIA oldaláról a legegyszerűbb. Itt a kitöltött űrlap kényelmesen, elektronikusan beküldhető. Választható opció még az általános nyomtatványkitöltő keretprogram, az ANK is, ezen belül pedig a 2553-as jelű űrlapot kell kitölteni. Március 16-áig kérhetik az adózók a bevallási tervezet postázását, azok az adózók, akik a papíros formához ragaszkodnak. Több módon is jelezhetik a szándékukat a NAV felé, kérhetik a bevallási tervezet postázását SMS-ben, űrlapon, egy kötetlen levélben, személyesen vagy telefonon. Csupán az adóazonosító jelet és a születési dátumot kell megadni. Március 16-a után viszont már csak személyesen kérhető a bevallási tervezet a NAV ügyfélszolgálatain. A kérelmek alapján április 30-áig postázza a NAV az igényelt papíralapú tervezeteket. A papíralapú kitöltéshez az üres bevallási nyomtatvány és a kitöltési útmutató elérhető a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon, illetve kérhető a NAV valamennyi ügyfélszolgálatain. Május 20-a tehát az SZIA bevallás beadásának és az adó befizetésének a határideje. Ugyancsak május 20-áig lehet nyilatkozni az SZIA 1+1%-ának felajánlásáról is, a korábbi évekhez hasonlóan akár elektronikusan, akár papír alapon. Érdemes a NAV honlapját és a közösségi média felületeit követni a folyamatosan frissített információkért, figyelemfelhívásokért.
Senki ne dőljön be az adathalászoknak, akik a hét elejétől a NAV nevében küldenek csaló e-maileket. Hívta fel a figyelmet dr. Paskujné Pivko Mónika, a NAV Heves vármegyei adó- és vámigazgatóságának kommunikációs referense.
Az adathalászok a 2025-ös adóévre vonatkozó SZIA visszatérítésről tájékoztatnak. A NAV-tól e-mailen, SMS-ben érkezett üzenetek mindig legyenek gyanúsak. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ugyanis kizárólag a tárhelyre érkező üzenetekkel vagy postán keresztül kommunikál az ügyfelekkel. A sima SMS és e-mail küldés továbbra sem hivatalos ügyintézési forma a NAV-nál. A kamu üzenetekkel próbálkozó adathalászok ezúttal e-mailben küldenek felhívást, amelyben a potenciális áldozatukat arról tájékoztatják, hogy a 2025. évi személyi jövedelemadó bevallása alapján 140 ezer forint összegű adó visszatérítésre jogosult. A kibercsalók a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nevével és általában a rá jellemző színekkel, arculati elemekkel ellátott üzeneteket küldenek. A most küldött e-mailekben jellemzően a NAV ügyfélportál hivatalos logóját használják fel. Nem csak adó visszatérítésre ösztönözhetnek, van olyan is, hogy a tartozás azonnali megfizetésére szólítanak fel. A legfontosabb a megelőzés. Felhívjuk a figyelmet, hogy a NAV soha nem küld az adótartozás aktuális egyenlegéről, az adótartozás rendezéséről, vagy az adó visszatérítés lehetőségéről szóló tájékoztatást e-mailben vagy SMS-ben. A NAV értesítési gyakorlata merőben eltér ettől a megtévesztő módszertől. Az adóhivatal ugyanis azoknak, akik rendelkeznek DAP vagy ügyfélkapu plusztos regisztrációval, a tárhelyükre küld üzenetet. Azokkal pedig, akik még nem regisztráltak, papír alapon a postán feladott hivatalos levélben kommunikál. A hivatal nevével visszaélő leggyakoribb csaló SMS-ek és e-mailek megtekinthetők a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon, és az erről szóló adatbázist folyamatosan frissítjük. Ha ilyet vagy ehhez hasonlót kap valaki, semmiképpen ne kattintson az abban szereplő linkre.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
A Vatikán is meghívást kapott, hogy részt vegyen a Donald Trump amerikai elnök által létrehozott béketanácsban, közölte Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkár. Hozzátette, a pápai állam nem tud gazdasági hozzájárulást biztosítani. Pietro Parolin újságíróknak nyilatkozva megerősítette, hogy a Vatikán állam és személyesen 14. Leó pápa is meghívást kapott a testületbe. A szentszéki diplomáciát vezető bíboros hozzátette, hogy jelenleg mérleglik a meghívást, mivel olyan kérdésről van szó, amelynek megválaszolásához időre van szükség. Megjegyezte, hogy a Vatikán nem képes gazdasági támogatást nyújtani. Donald Trump korábbi közlése szerint ugyanis az állandó tagság azoknak lesz elérhető, akik 1 milliárd dollárt befizetnek. Parolin úgy vélte, nem egészséges az Egyesült Államok és Európa közötti feszültség, amely tovább nehezíti a már így is súlyos nemzetközi politikai helyzetet. Párbeszéd kellene, viták és feszültség helyett, mondta Parolin. Idén is elindul a Boldogasszony zarándokvonat a Misszió Tours utazási iroda és a MÁV személyszállítási ZRT közös szervezésében a csíksomjói pünkösdi búcsúba. Az utazási iroda és a MÁV emellett a lengyelországi Częstochovába és Krakkóba, Mátraverebély-Szentkútra és Bodajkra is szervez zarándokvonatokat 2026-ban, közölték a szervezők Budapesten sajtótájékoztatón. Nacsa Lőrinc, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kiemelte. A zarándokvonatok úti céljai kiemelt szerepet játszanak a magyar kereszténység történetében. Ezek a búcsújáróhelyek a magyarság lelki erőművei, innen nyerjük a lelki energiát, fogalmazott az államtitkár.
Az elmúlt időszakban ezek a közösségi események, zarándoklatok kormány által is kiemelt támogatást élveztek, hiszen plébánia közösségek, hiszen egyházi közösségek, hiszen különböző ifjúsági közösségek pályázhattak és nyertek arra pályázati támogatást a magyar kormánytól, hogy részt vehessenek, elindíthassanak, szervezhessenek ilyen zarándoklatokat. Fontos élmény, összetartó élmény fiatalok számára is, idősebbek számára is, amikor több napot együtt töltve, imádkozva, csodaszép helyeken átutazva, megismerve egymást tudnak részt venni egy ilyen fontos eseményen. Kormány számára is azért fontosak a zarándokvonatok, a zarándoklata, vallásturizmus, a zarándok turizmus, mert azt gondoljuk, hogy ez egyénileg is és közösségileg is épít bennünket, építi a magyar társadalmat. És nem véletlenül volt az a törekvésünk az elmúlt 15-16 évben, hogy ezeket a kegyhelyeinket, templomainkat, zarándokszállásainkat, közösségi helyeinket megújítsuk. 3800 templom újult meg a Kárpát-medencében az elmúlt 16 év alatt, és 200 vadonatúj épült. De mondhatnánk azt is, egész Kárpát-medencre vonatkozóan, hogy 2200 plébánia, parókia épületet újítottunk föl, tartaroztunk ki, azért, hogy ezek az épületek is alkalmasak legyenek arra, ami a funkciójuk, egy lelki közösségi szolgálatra.
Kovács Gergelyt, gyulafehérvári érseket, a zarándokvonatok egyik fővédnökét hallják.
Zarándoklat, a zarándoklás napjainkban mint egy ellenkultúra. Ma, amikor semmire sincs időnk, amikor mindig rohanunk, amikor minden a teljesítményről szól, akkor a zarándoklásban lassítunk. Ez sokszor fizikai értelemben is így van, éppen Budai László mesélte el, hogy mit jelent, amikor egy mozdony után 15 kocsit kapcsolnak, és ezért valóban lassítani kell, lassabban haladunk, de ez történik lelkitéren is. Amikor zarándokolok, ott vagyok én. Ki kell lépnem a komfortzónámból, ki kell lépnem a megszokott mindennapjaimból, és igazából valamiképpen a bizonytalanságba lépek bele. Nem tudom, hogy lesz, mint lesz, és egész biztos, hogy vannak olyan kihívások, olyan helyzetek, amikor saját magammal találkozom, amikor rájövök arra, hogy mi az, ami számomra nehéz, mi az, ami feladat, kihívás. Ott vannak a zarándok társaim, akikre figyelnem kell, akikkel együtt mozgok. És egy zarándoklatban ott van a Jóisten. Nem csak a célpont fontos, a szent hely, ahová tartok, ahová szeretnék megérkezni, hanem maga az egész utazás.
Kormányos László, a MÁV személyszállítási ZRT vezérigazgatója közölte. Az elmúlt 15 évben 37 zarándokvonatot indítottak a Misszió Tourszal együttműködve, amelyeken összesen több mint 27.500 zarándokot szállítottak. Budai László, a Misszió Tourszal ügyvezető igazgatója arról beszélt, az utazási iroda azt a lelki megújulást kívánja szolgálni, amire manapság mindennél nagyobb szükségünk van.
Adja a Jóisten, hogy megfeleljünk annak a sok szépnek és jónak, ami itt elhangzott. Mi ezen fogunk dolgozni ezután is. Várjuk Önöket Szentföldre is. Várjuk Önöket Törökországba, ahol rengeteg keresztény emlékünk van, és mindenhová máshová is, hiszen azt hiszem, hogy sokkal nagyobb szükségünk van lelki megújulásra, mint bármikor valaha ebben az életben. A mi missziónk, a mi küldetésünk ennek szolgálata.
Csáki Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke kiemelte, a kormány támogatásával a Rákóczi Szövetség 9 éve utaztat fiatalokat a Kárpát-medencéből, illetve a diaszpórából a Boldogasszony zarándokvonaton. Kiemelte, mára a szövetség egyik legnépszerűbb programjává vált a csíksomjói vonatos zarándoklat. A zarándoklaton résztvevő 300 fiatal számára évről évre nagy feltöltődés a program, amely egyben a szövetség nyári programjainak nyitánya. A kapott sajtóanyag szerint a hagyományos pünkösdi búcsúba induló zarándokvonat május 21-én csütörtökön indul, és május 24-én pünkösd vasárnap érkezik vissza. A résztvevőket egyedülálló lelki és közösségi élmények, rendhagyó programok várják idén is Székelyföldön. A Fekete Madonna zarándokvonat a lengyelországi Częstochovába, a híres Mária kegyhelyre és Krakkóba viszi utasait június 22-e és 26-a között. Idén is szervez egynapos belföldi különvonatos zarándoklatot is a Misszió Tours. Szeptember 5-én szombaton a Mátra-Verebély-Szentkúti nemzeti kegyhelyre, október 10-én szombaton pedig a Bodajki Mária kegyhelyre indul zarándokvonat Böjte Csaba Ferences szerzetes lelki vezetésével. Továbbá egy 5. zarándokvonat indítását tervezi a Misszió Tours őszre, a híres boszniai kegyhelyre Medjugorjéba. Találkozások címmel nyílik fotókiállítása Varga Béla Sajóládi plébánosnak január 22-én, azaz ma 18 órakor az Alsó-Zsolcai Közösségi Házban. Erről kérdezzük Béla atyát.
Már többször beszámoltunk korábbi fotókiállításokról, ezúttal miért ezt a címet választottad, hogy találkozások, és milyen jellegű fotókat, képeket mutatsz be?
Találkozások. Az ember társas lény. Mindig találkozik valamivel, vagy valakivel. Ha kimozdul otthonról, bárhová megy az utcán, akár egy faluban, akár egy városban, akár a természetben, találkozik valamivel és valakivel. A találkozás mindig meghatározó az ember számára, hiszen akár meg is változtathatja az életét, vagy az életének egy részét. Én a gyerekkoromban találkoztam egy magyar íróval, talán a magyar irodalom számomra legkedvesebb írójával, legfontosabb írójával, úgy hívják ezt az írót, hogy Fekete István. Nagyon sokan ismerik őt, állattörténetei, ifjúság irodalma révén, de természetesen komolyabb hangvételű könyveket is írt. Nagyon megszerettem őt gyermekkorom óta, nagyon sok könyvet olvastam tőle, rendelkezem is elég sok könyvvel, és az egyik könyvének az a címe, novellákat tartalmazó könyvének az a címe, egy Barangolások. Én is szeretek barangolni. Erdőben, hegyvidéken, egy sermeny, egy patak, egy tó mellett, tavasztól, télig, bezárólag, és újrakezdve mindig barangolok, és mindig találkozok. És ezekből a találkozásokból születtek meg ezek a fotók. Találkozásokat láthatunk a természettel, a természet egy-egy gyöngyszemével, a természet egy-egy üzenetével. Talán ezért is lett a fotókiállítás címe Találkozások.
Akkor tulajdonképpen ezek csak természeti fotók, embereket nem ábrázolnak, nem szoktál fotózni?
Hát embereket leginkább akkor fotózok, ha egy baráti társasággal megyünk túrázni, kirándulni, de leginkább a kiállítási képek között természetfotók szerepelnek.
Hány képet állítatok ki?
Most ebben a kiállítás anyagban 20 darab képet láthat mindenki, aki eljön megtekinteni majd ezt a kiállítást, amely, mint említetted, most csütörtökön január 22-én fog megnyílni Alsó Zsolcán a Közösségi Házban. Azon a napon, amikor Magyarországon a Magyar Kultúra napját ünnepeljük, hisz január 22-ek a himnusz születésének napja. Az előbb említettem a találkozások kapcsán a barangolásokat. Említettem kedves magyar íromat, Fekete Istvánt, és akkor most meg is említem azt is, hogy ugyan 22-én nyílik ez a kiállítás, amely egy picit kötődik Fekete Istvánhoz, és nem szabad elfeledkezni róla, hogy neki pedig január 25-én lesz a születésnapja. Tehát egy kicsit ő is jelen lesz, úgymond, ezen kiállítási anyagok között.
A képeknek szoktál címet, mottót adni, esetleg szentírási idézetet választani hozzájuk?
Természetesen. Nem olyan egyszerű és nem olyan könnyű, hiszen ezek a képek úgymond a szívemből készülnek, szívemből szólnak, és hát némelyik képhez könnyű találni egy-egy címet, némelyik ez elég nehéz, és nagyon sokszor szeretnék egy-egy mottót is, vagy gondolatot is hozzá találni, akár egy vers részletet, egy ének részletet, akár egy szentírási üzenetet is. Szinte a képek 80-90%-ához találok is. A kiállítás megnyitója, az pedig január 22-én este 6 órakor lesz majd.
Találkozások a címe a kiállításnak, de most, ahogy ismerünk téged, télen sem maradsz otthon a fűtött meleg plébánián, hanem ilyenkor is túrázol. Mely évszakokból válogattad össze a képeket?
Találkozni mindig lehet, és mindig kell. Ezért ezen fotókiállítás anyagok között is minden egy évszakból találhatunk fotókat, láthatunk képeket, mert találkozni tavasszal, nyáron, ősszel, és télen is mindig lehet.
Az ökumenikus imahetet világszerte minden év januárjának harmadik hetében tartják meg. Az idei imahét jelmondata egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Január 22-én, azaz ma, Miskolcon az ima alkalom 18 órakor kezdődik, helyszín a belvárosi református templom. Az igét olvassa Szólát Imre, baptista lelkipásztor, az ige hirdető Jevicki Ferenc görögkatolikus parókus. Egerben ma 17 órakor az evangélikus templomban Ternyák Csaba egriesek lesz az ige hirdető. Január 23-án Miskolcon az avasi református templomban Mekis Ádám evangélikus nyugalmazott esperes olvassa fel az igét, az ige hirdető pedig Orosz Atanáz görögkatolikus püspök lesz. Egerben január 23-án a helyszín a Minorita templom. Itt az igét Vizi János, római katolikus pap hirdeti. Január 24-én Miskolcon a búzatéri görögkatolikus templomban Hangóni Birta Melinda, református lelkipásztor olvassa fel az igét. Az ige hirdető pedig Meleg Attila, református lelkipásztor lesz. Ekkor Egerben, tehát szombaton az Egri Bazilika lesz a helyszín. Itt Aklan Béla Sándor evangélikus lelkész hirdet igét. Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy az imaórák a Szent István Rádióban 20 óra 5 perckor kerülnek adásba. Ma egész napos csendes szentségimádás van az Egri Ciszterci templomban, a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében. A szentségbetétel este 6 órakor lesz. Dicsőítő ima alkalmat tart a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség január 25-én vasárnap 15 órától Egerben a Líceum kápolnájában. A program Szent Mise dicsőítő szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel várnak. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Sinkovics Andrea és Trimba Miranda. Búcsúzik a szerkesztő Domán Vivien. A viszonthallásra.
Önök a Koresti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Nyíregyházán is folytatódik az országos 5 próba úszónapok programsorozat. Ozdott 3 iskola sportolói képviselték a Torna Diák Olimpia Borsodabolcs-Zemplén vármegyei döntőjén. A Jászai Péter, Nógrádi Bence, Moon Won Jun, Tiborz Dániel összetételű 4-es short track férfi váltónk is ott lesz, a vegyes váltó mellett a milánói téli olimpián. Teljesíthető a Los Angeles 10 program, azaz az olimpián meg lehet a 10 arany, vagy az első 10 hely valamelyike, mondta az olimpiai bajnok vízilabdázó Mertz Tamás. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Nyíregyházán is folytatódik az országos 5 próba úszónapok programsorozat. A sportos közösségi eseményre szombaton 8 és 12 óra között várják az úszni vágyókat a nyíregyházi úszodában, ahol fedett környezetben biztonságos körülmények között lehet 5 próba pontokat szerezni. Az úszónap célja, hogy a téli időszakban is mozgásra ösztönözze a résztvevőket, valamint lehetőséget biztosítson az 5 próba sorozat úszás próbájának teljesítésére. Ózdott 3 iskola sportolói képviselték a Torna Diák Olimpia Borsodabolcs-Zemplén vármegyei döntőjén, amelyet a miskolci Avasi gimnáziumban rendeztek meg. A Bojki Tamás általános iskola diákjai első alkalommal vettek részt a megmérettetésen. Vancák Attila igazgatóhelyettest hallják.
Nagy örömünkre szolgál, hogy első alkalommal részt tudott venni az iskolánk a Torna Diák Olimpia vármegyei döntőjén. Igazából ez az óraadó tanárnőnknek, Nagy Andreának köszönhető, aki nálunk nem főállásban van, de már a tavalyi évben is elkezdett foglalkozni a kislányokkal, és így a mostani alkalommal 2 korcsoportban is tudtunk lánycsapatot indítani, az egyes és a második korcsoportban, úgyhogy nem, hogy csak tapasztalatszerzés, hanem még eredményesen is szerepeltek. Hál' Istennek a lányoknak nagy élmény volt, és reméljük, hogy lesz folytatása a jövőbe is. Itt szeretném megemlíteni Fiedlernő Marian tanárnő segítségét is, akivel Nagy Andrea közösen végezte ezt a felkészítő munkát.
Az intézményt 2 csapatban képviselték a tornászlányok, akik számára ez a verseny fontos tapasztalatszerzést is jelentett. A diákok szépen helytáltak, és jó eredményeket értek el a viadalon. Az Újváros téri általános iskolát 3 korcsoportban 7 csapat képviselte. A tornászok teljesítményét bizonyította a kitartó munka és a rendszeres edzés, amellyel elégedettek a felkészítő pedagógusok is. Murányi Judit edzőt hallják.
A tavalyi évhez hasonlóan újra rekordszámban vettek részt gyerekek a versenyen, 3 korcsoportban mérték össze a tudásukat, és ebből a népes mezőnyből lett a 27 csapat és 167 induló. Iskolánk nagyon büszke arra, hogy a vármegye legeredményesebb iskolájaként 4 arany, 2 ezüst és 3 bronzérmet tudott begyűjteni.
A Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium tornászlányai egyéniben és csapatban is szerepeltek. A sportolókat Jászai Patrik testnevelő készítette fel.
Most a felkészülésen csak a második sikerült. Igazából az első hely volt a célunk, minden csapatnak szerintem az első hely a cél, főleg akik felkészültnek, érzik magukat és eleget edzenek egy héten, hogy egy ilyen versenyre el tudjanak jutni. Illetve most próbálunk majd a Debrecenire felkészülni, ami február 20-ban lesz. És megpróbálunk február 20-áig most már vagy egy arannyal, vagy megint egy továbbjutással is majd a döntőbe akkor jobban megmutatni. Ma a döntő a legnagyobb lényeg igazából, hogyha ott aranyot szereznénk, akkor az lenne igazából a halbatortán.
A Jászapáti Péter, Nógrádi Bence, Moon Won Jun, Tiborz Dániel összetételű 4-es short track férfi váltónk is ott lesz, a vegyes váltó mellett a milánói téli olimpián. Nógrádi Bencét, a csapat tagját hallják.
Nagyon nehezen indult, mivel az előző évben nem sikerült olyan jól a váltó, és ezért a helyezésünk az ugye 12. volt, és ez alapján nagyon erős futamokat kaptunk ebbe az évbe. És hát nehezen indult ez a kvalifikáció, viszont én úgy érzem, hogy nem adtuk fel, és benne volt a csapatban az, hogy az a kitartás, az a mentális erő, és aztán a szerencse is mellénk állt, és csak összejött.
Most pedig a csapat másik tagját, Tiborz Dániát hallják.
Tényleg hullámvasút volt, és tényleg nehéz volt, viszont itt már Dortrekben, amikor ugye az első nap kiderült, hogy bejutottunk az elődöntőbe, majd utána az elődöntőből tovább jutottunk az A-döntőbe, akkor ilyen hatalmas megkönnyebbülés tényleg, és nagyon jó érzés volt. Éreztük, hogy Igen, az első két világkupán nem voltunk annyira jó, valami hiányzott így a csapatból, viszont már dancba is látszódott, hogy már az első futamon nagyon közel voltunk a továbbjutáshoz, és éreztük, hogy ez meg lehet egyébként, akár csoda nélkül is, de csodával még egyszerűbben. Úgyhogy bíztunk magunkba, és úgy mentünk fel a pályára, hogy meg kell tennünk mindent, magabiztosan kell versenyezni, és azt kell kikényszeríteni, hogy a többieknek kelljen előzni, többiek hibázzanak, és hát ez összejött, megcsináltuk, amit tudtunk, mi nem hibáztunk egy futamba se, úgyhogy hogy igen, összeállt minden, de mi is megtettünk mindent, amit tudtunk. Aki követte, az tudja, hogy most én az előző szezonban nem léptem jégre, volt egy nagyon hosszan elhúzódó csípősérülésem. Abban sem voltam biztos, hogy tudok még korizni, és hogy most ez összejött, és kint leszünk az olimpián, ez nagyon jó, nagyon sokat jelent. És érezzük, hogy közel vagyunk. Tudjuk, hogy hol van az a pont a váltóban, ami javítanunk kell, és most ezen a két hónap alatt, ami még most van az olimpiáig, ezen fogunk dolgozni, hogy ez minél jobb legyen, és minél jobb eredményt tudjunk az olimpián is elérni.
Tiborz Dániel beszélt a felkészülés további részéről is.
A legjobban talán arra kell odafigyelnünk, hogy mindenki egészséges legyen, és tudjunk edzeni, jó formában lenni. Hogy pontosan hogy fog kinézni, azt még nem tudom, erről még nem beszéltünk, de valószínűleg rengeteget fogunk kerékpározni. Személy szerint remélem lesz egy kis idő a pihenésre is, de ennek még talán nem most van az ideje. Biztos sokat fogunk bicózni, sokat fogunk kondizni, szárazon edzeni. Aztán jöjjünk vissza, és a jégen folytatjuk. Még lesz egy Európa-bajnokság. Biztosan komolyan fogjuk még azt is venni, hiszen egy EB az azért mindig, ha az olimpia mellett talán kicsit el is törpül, de az EB is egy fontos verseny. Az még egy nagyon jó verseny lesz arra, hogy megnézzük, hogy éppen hogy állunk, mit tudunk még változtatni a váltón, hol vannak a hibák, úgyhogy ez mindenképpen egy ilyen igazi főpróba lesz.
Elárulta azt is, megfogalmaztak-e valamilyen célt a téli olimpiára.
Ilyen még senkiben nincsen, hiszen ugye az egész szezont úgy kezdtük és úgy álltunk hozzá, hogy szeretnénk minél több kvótát szerezni, a váltót valahogy kijuttatni. Ez most sikerült, szerintem ezt most kicsit hagyni kell, hogy megemészszük, és akkor most talán ez a két hét jó lesz arra, hogy végig gondoljuk és megnézzük, hogy mit tudunk elérni.
Bánhidi Ákos szövetségi kapitány szerint a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázás továbbra is őrzi a helyét a világ élvonalában.
Rendkívül bonyolult a rendszer, amin keresztül az olimpiára kijutnak a versenyzők. Tudni kell, hogy az egyéni számok tekintetében a férfiaknál közel 90 induló, a hölgyeknél 60. Sögtön be is árazva a saját magunk helyzetét, ugye a legjobb eredményeink ilyen 10-20. Hely környékén, ami azt jelenti, és abból több is van, ugye jelen pillanatban 1050 és 1000-en mind a hölgyeknél, mind a férfiaknál két-két utazó pozíciónk van, a hölgyeknél még 500-on van egy, illetve ott nagyon közel van még egy magyar eredmény a lehetőséghez. Tehát, hogy itt eléggé stabilak a pozíciónk, magyarul úgy gondolom, hogy jelen pillanatban a magyar short track azt a helyét őrzi, hogy közvetlenül a legjobbak mögött tartózkodunk. És úgy gondolom, hogy azért nincs értelme, mondom, számolgatni, mert előfordulhatnak olyan eredmények, mint például a japán váltó, akikkel úgy gondolom abszolút egy szinten vagyunk rangsorolva, és a másik világban becsúsztak harmadik helyre. Tehát, hogy ilyen szempontból az ilyen jellegű ugrások nagy mértékben befolyásolják azt, hogy hogyan kavarodnak össze az eredmények.
Teljesíthető a Los Angeles 10 program, azaz az olimpián meg lehet a 10 arany, vagy az összetett pontversenyben az első 10 hely valamelyike, mondta az olimpiai bajnok vízilabdázó Mertz Tamás. Most őt hallják.
Én azt gondolom, hogy a magyar nagyon szereti a sportot, egyre többen akarnak sportolni. Természetesen ebben azért lehet előre lépni, hiszen azért azt nézzük az európai szinthez képest, itt-ott azért még van elmaradásunk. Van egy olyan réteg, aki még azért nem kezdte meg a sportolást, pont ezért ösztönzi a Sportoló Nemzet program is a közösséget, hogy kezdjenek. Nem feltétlenül az élsport számít csak, hanem olyan sportolást, amit bárki megtalálja azt a sportágot, amit igazán szívesen szeret, amit lehetőség szerint minden nap űz, és olyan sportágot, amit akár egy életen át is tud végezni. Ez a Sportoló Nemzetnek a programja. Egy nagy segítség egyébként, és messzélesen elég áll a Sportoló Nemzet program is a Fitváros rendezvény mellé, hiszen itt is a sport népszerűsítése a lényeg.
Mertz Tamás beszélt a vízilabda utánpótlás helyzetéről is.
Körülbelül ugyanaz a létszám egyébként, mint az elmúlt 5-10-15 évben. Ugyanaz a 9-10 ezer vízilabdázót mondhatja a vízilabda magáénak, és a létszám nagyon nem változik, de ez egy nagyon szép létszám, és ebből azért van lehetőség, hogy tudjuk tartani ezt a színvonalat, ami azért ugye nagyon-nagyon az elvárás a magyar vízilabdával szemben. Az utánpótlás korosztályunk azok nagyon jók. Bízunk benne, hogy egyébként továbbra is nagyon sokan szeretnének majd vízilabdázni. Mondhatjuk, hogy a vízilabda országos lefedettségű, akár itt egyébként Nyíregyházán is, ebben a régióban, Debrecen is ugye közel van, szintén egyébként van vízilabda, úgyhogy népszerű a vízilabda, és remélem ez így is marad, mert a tradíciók nagyon erősek.
Szerinte teljesíthető a Los Angeles 10 program.
Dolgozunk rajta, ez egy nagyon komoly program, amit az államtitkárság meghatározott, és megadtuk az irányt a szövetségeknek, hogy mi az a cél, amit szeretnénk elérni. Ugye ez egy globális cél, 10 arany, vagy a legjobb 10-be kerülés, nem könnyű feladat, hiszen ott azért ez egy olyan elit réteg közé szeretnénk bekerülni, ahol szintén egyébként nagyon-nagyon sokat áldoznak azért, hogy a sport húzó ágazat legyen. Nálunk is egyébként kiemelt ágazat, mondhatjuk a magyar kormány számára a sport, és szeretnénk megtartani ezt az erőt, a sportnak az erejét. Bízunk benne egyébként, hogy a kettő célból az egyik elérhető. Mindig szerintem álmodni kell nagyokat, és utána azért kell dolgozni, hogy elérjük azokat.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Hófehér házfalak, otthonok zöld fák alatt, a kertben és az utcán sok virág. Nagy terek, kis padok, s az emberek mind boldogok. Köröttem nézd a fények városát. Fölötte tűz a napfény, felhőtlen az ég. Bárhova nézel, nincsen folytó szürkeség. A mesék mindig szépek, nincsenek ellenségek, csak barát. Csak jó barát, vár mindig itt leállt. Éj a fény városában, és én élek majd veled. Éj a fény városában, boldog lesz az életed. Éj a fény. Vágyakat,
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 30